Tiszteltem, hölgyek, urak, kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Olaszországgal folytatjuk, az olasz tengerparti településekkel. Cinque Terre-ről már hallhattak a műsorban, meg meséltem önöknek a Toszkán vidékről és sokról. Most Caorle következik. Amikor a 20. háromcsillagos szállodát pillantottam meg Caorléban, akkor már nem is számoltam tovább, és hát elkönyveltem magamban, hogy itt minden hotel középkategóriájú. Caorle ugyanis azok közé, az Adria parti olasz városok közé tartozik, amelyeket a 60-as évek végén kezdődő német turistainvázió felfuttatott és népszerűvé tett. Aztán a házak közül a legjobb fekvésűeket befektetők megvásárolták, majd szállodává alakították. Nagy csodát nem lehetett tenni, valljuk be, de hát ez nem is volt követelmény, hiszen főleg a német munkások, a német értelmiségiek igényeit kellett kielégíteni, és senki nem vágyott túlzott luxusra. Úgyhogy az akkoriban ide látogatók jelentős része azt vallotta, hogy a szállodában lakni kell, felesleges a fényűzés. Ennek megfelelően kora reggel elhagyták a szobájukat, átsétáltak a tengerparti úton, és már is bokáig lehetett süllyedni a finom homokban. Caorlében tényleg nagyszerű a strandrész, a tenger errefelé alig hullámzik, június végétől már kellemes a hőmérséklete a víznek, és hát ilyenkor augusztusban hibátlan, hosszan be lehet sétálni a vízbe, akár csak siófoknál. Engem egyébként az üzletek meg az éttermek színvonala is a magyar városra emlékeztetett. Az étteremben például, ahol ettünk, finom volt a tortellini és a ravioli, de mindegyiket műanyag tálcába hozták, eldobható étkészlettel. És hát errefelé a némettel még mindig érdemesebb próbálkozni, mint az angollal sokszor. A homokos tengerpart végtelennek tűnik, de hát egy kicsit azért unalmas, az ötletesség, a fantázia hiányzik, legalábbis nekem. Caorle belvárosa tipikusan olasz. Nyitott éttermek, pizzériák, gyönyörű kis templomok, szűk utcácskák. A külvárosban, Caorléban ugyanakkor már lakótelepet találunk, komfortos panelházakkal. Este érdemes elsétálni a kikötőbe. Nem luxus jachtok sorakoznak itt, mint Viareggio környékén, hanem inkább jól felszerelt kis halászhajók. Hajnalban kifutnak a dokból, kora reggel pedig már a vendéglősöknek kínálják a friss zsákmányt. Az inyencek megkóstolhatják a tenger gyümölcseit a poliptól a tintahalig Caorléba, úgyhogy érdemes mindenképpen kipróbálni valamelyik helyi éttermet. Bibione környékén találjuk Caorlét, Bibionéval együtt, meg Jesszolóval, a magyar turisták kedvencei közé tartozik a település. Ami érdekes egyébként, hogy az utóbbi időben azt lehet megfigyelni, hogy még Bibione, Jesszoló, Caorle nagyon-nagyon felfutott volt, főleg Bibione a magyar turisták körében, ahová mostanában sokan tovább mennek egy picit, az Rimini, tehát Rimini és környéke. Riminiben érdekes, hogy kora reggel már gyönyörű hófehér kagylóskákat lehet találni. Éjszaka itt sokkal több tengeri csodát partra vet a víz, mint mondjuk egy kicsit a Bibione felé eső területeken. Hogy mi az oka, nem tudom, de a tenger errefelé ugyanúgy sekély, és a parttól nem messze egy hosszú hullámtörő gátat is építettek, hogy még inkább kellemes legyen itt lubickolni. Délutánig aztán lehet hűsölni az árnyékban, vagy hát aki bírja, az napozhat, fürödni, és este indulhat a tombolás, mert hogy Riminiben tényleg nagyon jó az éjszakai élet, hát rengetegféle szórakozási lehetőség van, millió és egy játékterem, ki lehet próbálni azt, hogy mennyire tudunk pontosan focilabdával célba rúgni, hát és egy ilyen hatalmas, monumentális wurstit képzeljenek el, és Riminivel lényegében egybeépült már Bellaria, Katolika települése is, Riccione, és ezzel együtt összesen 40 kilométernyi homokos partot képzeljenek el, hát bőven van miből választani. Összeszámoltam a prospektusok alapján, hogy a környéken 10 lovarda van, 40 görkorcsolyapálya, 90 teniszcentrum, és van még mini Itália is, amely az olasz műemlékeket mutatja be kicsibe, meg hát vízividám park több is, és a delfináriumot is akár felkereshetjük. A templom előtti téren hetente két alkalommal kora reggel nyit a piac, 40 féle sajtot árulnak, de ki lehet próbálni a mediterrán gyümölcsöket is. A piac melletti templomot Szent Ferencről nevezték el, az óvárosban pedig szép középkori épületet találunk. A város hajdani urainak, a malatesztáknak a palotái nagyon érdekesek a mai napig, és ezeket is megnézhetjük feltéve, hogy valamikor késő délután jövünk ide, amikor nincs annyira meleg, hogy ne bírjuk ki. Rimini jelképe a Tiberius híd, ezt még a rómaiak építették, akár csak az amfiteátrumot. Ha valaki Rimini környékére megy el nyaralni, akkor Hát lehet, hogy egy hétig ki sem mozdul a tengerpartról meg a szállodából, csak esténként a sétányon megnézi azt, hogy milyen az élet, bemegy valamilyen bárba hallgatni a zenét, hihetetlen sok a választék. De ha kirándulni akar, akkor hát elmehet egyrészt Gubbióba, vagy Assisibe, hogyha érdekli a vallás, a történelem, vagy akár egy másik országba is elmehet, San Marinóba, vagy pedig Velencébe. Amikor San Marinót hallja valaki, San Marino nevét, akkor az első kérdés, ami felvetődik, hogy hát miként őrizhette meg a függetlenségét ez a parányi kis ország Itália szívében. Ez ugyanis egy 60 négyzetkilométernyi piciny köztársaság Riminitől nyugatra, nem messze az Adriai tengertől. A dolognak két titka van, az egyik az elhelyezkedés, a másik pedig a remek diplomácia. San Marino ugyanis egy hegytetőn fekszik. 750 méter magas a Titánhegy, és a Titánhegy gerincén van San Marino, úgyhogy ez a terület kiválóan védhető, tehát hogyha ott vagyunk a hegytetőn, és nincsen csak egy út, akkor azért ezt kevés emberrel is meg tudjuk védelmezni. A diplomácia pedig, meg a politika, nos, a köztársaság elöljárói mindig is ügyesek, fondorlatosak voltak. Az alapító atya Marino a horvátországi Ráb szigetéről érkezett ide, és a keresztény üldözések elől híveivel együtt a Titán hegyre költözött. Aztán az itt élő családok hosszú ideig szabad életet folytattak, ennek védelmére fegyveres őrséget szerveztek. A törvényeket közösen hozták, a végrehajtó hatalom pedig a régens kapitányok kezében volt. Az 1200-as évek végén a San Marinóiak beszereztek egy véleményt, miszerint a terület független maradhat. Erre a bírói döntésre később számtalan alkalommal hivatkoztak. Persze azért megpróbálták San Marinót is elfoglalni. A Rimini Malatesta család volt a fő ellenség, de hát amikor a Riminiek éppen összevesztek a pápával és a nápolyi királlyal, akkor San Marino természetesen a pápa és a nápolyi király partjára állt, és amikor meg éppen jóba voltak a Malatesta család velük, akkor meg a konkurencia pártjára álltak, tehát igazából nagyon ügyesen, fondulatosan dolgoztak azon, hogy a Rimini család, a Malatesta család se tudja elfoglalni a területet. Sőt, még tovább is bővítették San Marinót, 1500-ban még egy kisebb területet megszereztek a hegy lábánál. És amikor pedig elfoglalták kétszer is csapatok a Titánhegyet, akkor mindig sikerült a helybelieknek elérniük, hogy aztán kivonuljanak. Érdekes, hogy Napóleon se foglalta el, mert annyit mondott, hogy San Marinót meg kell őrizni a szabadság példaképeként. A köztársaság a világháborúk idején semleges volt. Az állam vezetője a mai napig a régens kapitányok, fél évenként van választás, április 1-én és október 1-én. A köztársaság területe 9 kastélyból áll. A hadsereg csapatai még mindig a hagyományokat őrzik, 80 tagú például az íjászok egysége. A várőrség védi az államhatárokat és a kormánypalotát, de ha kell, a csendőrségnek is besegít. Úgyhogy, ha valaki elkövet valamit, akkor errefelé nem biztos, hogy ilyen kalambó hadnagyszerű nyomozó jön, hanem zöldzakos, pirosnadrágos, szuronyos emberke. Persze a bűncselekmények száma minimális, mert hogy meglehetősen gazdagok a köztársaság tagjai. A bevételek jelentős része a turizmusból fakad. Annyi a látogató, hogy van külön várőr, akinek az a feladata, hogy fényképezkedjen a turistákkal, hogy azok ne zavarják a többieket. A Titánhegy ormáról elképesztően szép a kilátás, már ezért is megéri ellátogatni ide. Híres még a San Marinói bélyegkészítés, hát ezeket persze vadul veszik a gyűjtők meg a turisták. Ezen kívül aranypénzérmét is vernek, és ezeket is komoly összegekért megveszik a gyűjtők. San Marinóban vannak múzeumok is. A legérdekesebb talán a San Marinói fegyvertár, hát igazából nem valami modern csillivi dolgot képzelnek el, hanem nyilván a középkori fegyverek vannak itt, amelyeket sokszor még most is használnak, és hát a furcsaságok múzeuma is helyet kapott a Titánhegyen, ahol a világ különböző rekordereit mintázták meg, a legkövérebb embertől a legmagasabbig, de hát ilyen azért sok mindenhol van más helyen is. Hogyha valaki Rimini környékén nyaral, akkor ugye Velencét még érdemes megnéznie, és meséltem már, hogy Assisibe meg Gubbióba érdemes elmenni. Mindkét város hangulata a kora középkort idézi. Gubbió épületei talán izgalmasabbak, de Szent Ferenc szülőhelye is misztikus, főleg esténként, amikor az itt élő szerzetesek énekelnek. énekelni Rimini környékén bárki tud, mert nagyon sok a karaoke bár, van technodiszkó, bőrüléses elitbár és sok más csoda, hajnal 6-ig is lehet bulizni, utána pedig irány az after party. De bevásárló körültet is tehetünk Riminiben, a márkás üzletek a tengerparttal párhuzamos utcán találhatóak. A rómaiak korában már komoly városnak számított Rimini, az itteni helyőrség védte a birodalmat a gallok támadásai ellen. Julius Caesar, majd később Augustus is fejlesztette Rimini környékét, templomokat építettek, színházat létesítettek. A római arisztokraták közül többnek is volt Riminiben nyaralója. Aztán a római birodalom bukását követően a város meg tudta védeni magát a barbár betörésektől, és a 13. században függetlenné vált. 1295-től 1528-ig a Malatesta család uralta a várost, később megpróbálták San Marinót is elfoglalni, de mint már meséltem, ez tartósan nem sikerült nekik. Falat építettek, kolostort létesítettek, ahol szerzetesek éltek, és sokáig önálló volt Rimini és környéken, aztán ma ugye már Olaszország része. A város híres szülötte Giotto is, a festő. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Kollégám Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra!